Önök az Értsünk szót adását hallják. Évről évre figyelem, hogy milyen intenzíven és személyesen emlékeznek barátai, olvasói és ellenségei Eörsi Istvánra, aki 10 évvel ezelőtt halt meg. Vágvölgyi B. Andrást kértem meg, aki a róla szóló monográfia szerző, és segítsen megérteni, hogy kihez ragaszkodunk, mihez ragaszkodunk, akár olvasókként, akár barátokként, akár ellenségekként.
Eörsi, ugye egy elsősorban költőnek tartotta magát, ugye ezt a költőségét, meg a lírai nagyságát, azt a magyar irodalom történetben szokás megkérdőjelezni. Ettől függetlenül én azt gondolom, hogy van neki, és ő is ezt így gondolta, hogy megvan neki az a 15 verse, amely egy költői életműben fontos tudhat lenni. Én azt gondolom, hogy ez a 15 verse mondjuk a 70-es években írt Nagy Imre verse, meg hát néhány hasonló, az azért ilyen igazán állót említsek. Szóval, hogy ilyen Petri Györgyi magasságukba emeli azért, az az egyik. Másik pedig az, hogy költőként neki, én azt gondolom, hogy sokakkal szimpatizott a magyar líra történetben, de Ady Endre valamiért nagyon közel állt hozzá. És nem csak a versíró Ady, hanem a publicista is. Ő a publicisztikát meg a verset az valahogy ilyen egytőről fakadónak képzelte. Azt magyarázta mindig, hogy hát ugye egy publicisztikát is egy lendületből kell megírni, az egy hangulatban jó az, hogyha ebben a hangulatban van valamiféle felháborodás, amikor valami olyasmi társadalmi jelenséggel találkozik, ami hát bírálatra méltó, és hát ilyet azért bőven talált. Ugye Eörsit 1956. december 9-én letartóztatták, ő volt az akkori Magyar Írószövetségnek és a Nagy Budapesti Központi Munkástanácsnak az összekötője, és bevonult a börtönbe. Hát sokat beszélt arról, hogy a börtönnek van egyfajta ilyen konzerváló jellege. Ugye volt neki egy olyanja is, hogy ismernek hazád börtöneit. Ez egy milyen jó program volt, hogy volt Vácott és Márion Osztrán és a gyűjtőben, és nem tudom én mikor. És hogy tehát, hogy ő az emlékeiben egy 1956. decemberi datos dühös Magyarországot hordott. Na most ehhez képest, ugye mikor kijött 1960. augusztusában, akkor viszont hát egy nagyon másfél országot tapasztalt meg, ugye a nemzetkádári konszolidáció Magyarországát, amit ugye Petri György fogalmazott meg, talán még nála is ékesebben, amikor is azt mondta, hogy a trafikokban rángógumibot, hogyha emlékszünk erre a dologra, tehát ugye volt egy ilyen kis átlátszó műanyagban valami, amiben gömb rángógumikat lehetett kapni Magyarországon a 60-as, 70-es években, tehát hogy a trafikóban rángógumibot, lefogyasztói világállapot, tehát ez Eörsit eléggé megdöbbentette, ugye az ő emlékeivel még 4 évig egy ilyen forradalmi Magyarország élt, és hát a Kádár rendszernek ő egyfajta ilyen egyszemélyes ellenzéke lett, elkezdett beat költőket fordítani, elsősorban Ellen Ginsberget, aztán mesterét, a marxista filozófus Lukács Györgyöt, aki németül alkotta meg késői életművét, ugye az esztétikáját és az ontológiáját, a különböző forgácsait, és a 70-es évektől pedig, amikor is kialakult a demokratikus ellenzék, és szamizdat, akkor hát Eörsi István ugye egy ellenzék szamizdatos szerzővé vált, és hát ezt végig megőrizte, aztán a rendszerváltás alatt is hát nagy harcos volt, azt követően is, és hát ma van éppen 10 éve, hogy meghalt.
A litera.hu-n megjelent önnel egy nagyon érdekes, rövid beszélgetés, ennek van egy titokzatos mondata, azt állítja, hogy Eörsi István nem játszott Bethlen Gábort. Hogy értsük ezt?
Hát úgy, hogy nem játszott Illyés Gyulát. Úgy, hogy a magyar irodalomban volt ez a fajta szerep, ami egy eléggé kelt európai szerep, tehát egy mondjuk azt, hogy elsősorban az orosz irodalomból vett szerep, ugye ez az író-költő fejedelemnek a szerepe, aki hát állandóan ugye mindenféle megfontolásai vannak. A megfontolások, ugye itt a Bethlen Gábor egy metafora, ugye, hogy a Habsburgokkal és a Portával ugye egyszerre alkudozó felelősség teljes államférfi. Nem Bethlen Gáborral van a probléma. A Bethlen Gábor játszással van nekem a problémám. Tehát ugye a Magyar Irodalom úgynevezett négy nemzeti ága mindig valahogy úgy érezte, hogy hát az a felelősség teljes magyar magatartás, hogyha hát megfontoltan, kiegyensúlyozottan gondolkodunk így a párttal kapcsolatban és az állampárttal kapcsolatban, megtaláljuk ott a saját emberünket. Ez volt az, ahogy Csúri Sándor megtalálta Posgai Imrét például, aki hál' Istennek ugye ez is, ez most már egy 26 évvel ezelőtti történet, hogy nem lett belőle köztársasági elnök. Sokkal hamarabb elértük volna azt a típusú Magyarországot, amit én most nagyon rossznak találok, és hát egyfajta neokádárizmusnak látom feudális és neonáci jegyekkel. Tehát én azt hiszem, hogy ennyit jelent ez a metafora. Ugye ez a Hitel című folyóiratnak ugye a keletkezés története, amit Csóri írt meg, ami hát egy elég szánalmas történet. Elég szánalmas történet, hogy abban a fényben nézzük, ahogy ahogy mondjuk a szomizdat működött, tehát ahogy a beszélő, az AB hírmondó, stb. Tehát amik illegális újságok voltak, és vállalták a szembenállást a rezsimmel. Azt gondolom, hogy Magyarországnak azt a pár jó évét, ami volt elsősorban a 90-es években, azt sokkal inkább ennek köszönhetjük. Ugye, ami jó volt a kádárizmusban, ami mondjuk ugye a leggidámabb barakkán tette Magyarországot, ahogy a nyugati sajtó fogalmazott, az is 56-nak az érdeme volt, az a harcos ellenállásnak az érdeme volt. Nem pedig a megalázkodás és a kiegyezés politikájáé. Így értettem én ezt a Bethlen Gáborozást.
Ha én ezt szeretném, vagy akarnám foglalni, akkor úgy foglalnám össze, hogy a kompromisszum nem kötés elvei, ami nem feltétlenül vonzó és népszerű magyar nyelvterületen, és nem is biztos, hogy érthető. Figyelve a Göncz Árpád halála után megjelenő cikkeket, vagy azt, ahogyan Őrsit most ki a maga elvárásai és indulatai szerint értékeli, szeretné feleleveníteni vagy elfelettetni, újra és újra felmerül bennem a kérdés, hogy hogyan lehet ezt az életművet, vagy akár a Göncét is érthetővé tenni, közel hozni a mai olvasó számára, aki nem feltétlenül nőtt bele a 90-es évek publicisztikájába, irodalmába.
Hát én azt gondolom, hogy Göncz Árpáddal kapcsolatban is, akit nagyon tiszteltem, én azt gondolom, hogy Göncz Árpád azért lett a harmadik magyar köztársaság első államfője, mert itt Bibó István ezt nem tudta elfoglalni ezt a helyet, tehát ugye Bibó már 79-ben meghalt, nem ért 89-ben, Göncz Árpád viszont a Bibó Pernek volt ugye a másodetű bátotja, tehát én azt gondolom, hogy és nagyon jó megtalált első köztársasági elnök volt, népszerű volt, együtt emlegették Václav Havel a világban, mint egy ellenszéki írót, aki szintén végig köztötte ugye a kommunizmus éveit, börtönben volt, stb. Ő jutott el ugye az indiai követségen keresztül a Bibó felhívását az Egyesült Nemzetekhez, tehát fontos szerepet játszott ő. Most azt gondolom, hogy azért, hogy ős, illetve Göncz életművében, amit ugye szokás utálni, hivatalosan is utálni, az, hogy ők egy akár le van használva az a szó, hogy jobbik. Szóval, hogy ők egy jobb Magyarországot akartak. Egy emberarcúbb, kevésbé belesimuló, kevésbé egy vagányabb, okosabb országot akartak, azt hiszem. És hát ennek megvolt az esélye. És ezt az esélyt ugye a hangulatával, meg a történelmi, kulturális, politikai hagyományával együtt valamiért a magyar konzervativizmus és jobboldaliság valamiért mindig ugye utálni szokja, kezdve nyugat körétől, hogyha kulturális hagyományba megyek vissza, és mondjuk Adit azt nem annyira merik utálni, inkább ugye elfelejtik neki a kellemetlenebb oldalait, ami végigvonult a 20-as, 30-as években a Szétszóval és József Attilával, és nem tudom, hogy micsoda, és hát ugye megjelent ugye a magyar politikában is, ugye a Szabad Demokraták Szövetsége képviselte ezt a típusú politikát, egy liberális politikát, amit momentán ugye utálni szokás, azt gondolom, hogy ennek is majd meg lesz a inga vissza megalapon az ellenoldala néhány éven belül. Tehát, hogy ez most valamiért nagyon trash-elve van, hát így van, azt akkor csókolom, tehát ettől ez a dolog, meg ez a hagyomány, meg ez a gondolkodásmód, ez él és létezik, és azt gondolom, hogy sokkal inkább egy európai, egy nyugati, ez a pár még Magyarországot jelent, amelyik nem ügyeskedik azon, hogy valamilyen módon Vladimir Putin köpönyegébe keveredjen.
A Google nemzedék, a mai 20-as nemzedék, ha rákeres Őrsi István nevére, akkor azt fogja találni, hogy az sztálinizmustól és a sztálin dicsőítésétől indult az ő költői pályája is, személyes pályája is. Ha kicsit tovább keres, akkor az 56-os szerepére fog rátalálni. Ha még tovább megy, bár ezt már nagyon kétlem, akkor megtalálja azt, hogy a Szabad Demokrata párt politikusaként, gondolkodójaként volt jelen a közéletben, és azt már nagyon kevesen fogják megtalálni, hogy 2004-ben, ez egy fontos dátum, kilépett az SZDSZ-ből. Biztos vagyok benne, hogy egy Google nemzedék számára nem összerakható, nem érthető, hogy lehet eljutni a sztalinizmustól 56-ig és így tovább. Számukra tudunk valami kapaszkodót adni, hogy hogyan képzelje el ezt a pályát, hogy állnak össze ezek a szilánkok?
Hát én azt gondolom, hogy ez eléggé összerakható pálya, nem kell túl sok googlizás is megállhat, és néha nem állt elolvasni egy-egy könyvet, tehát nem csak Wikipedia szócikkekből áll a világ. Őrsi zsidó családba született Budapesten, ha akarom, akkor ő volt az értelmiségi pestistát, aki mondjuk 1944-ben gyakorlatilag márciustól októberig férmeztelenül járta az utcákat, mert a Mogendóvid alakú sárgarany darabot, amit kötelezően a felső ruházatra kellett illeszteni, azt nem annyira szerette. Egyszerűen nyilasok összeterelték a klauzátérre őket, aztán fogta az anyja kezét, és azt mondta, hogy ma menjünk ki, mert ez hülyeség. És akkor, mikor 13 éves gyerek ottan kiúszkodta az anyját, és hazamentek a Visegrádi utcába, vagy a Pozsonyi útra abban az időszakban, hát itt csak néztek, hogy ez hogy van, hogy itt van egy ilyen vagány gyerek. Egy nagyon vagány ember volt. Tényleg nagyon vagány ember volt. Az apja 120 kilósból 40 kilósra fogyott a munkaszolgálatban. A bátyja az egy hordóban töltött el az időszakot, mert ő ugye katonakorú volt, és ott bujkált a munkaszolgálat, illetve az Auschwitz deportáció előtt. Magyarországon a zsidó származású, direkt mondó zsidó származású, és nem zsidót egyébként, mert ugye az asszimiláció az elég magas fokra jutott, tehát ősnek az anyja is például kikeresztelkedett, és nem tudom micsoda, tehát ugye származásról beszélünk, és nem egyfajta valmás gyakorlatról, de nem, ezt az embercsoportot, aki ekkor is így élte át a háborút és a holokausztot, igenis jellemezte azt, hogy az elsőnek a kommunista pártot választotta. Most amikor ő a kommunista pártot választotta, akkor volt neki egy barátja, Angyal István, aki például 1949-től kezdve a saját lakásának a toalettjében fejjel lefele felakasztva tartott egy számin képet. Ezért akkoriban hát minimum recsre küldték volna, hogyha valami súlyosabb dolgot kap. Na most tehát ő azért kritikus volt ezzel az egész rezsimmel, ugye Angyal István egyébként ugye 1956-ban a Tűzoltó utcai fegyveres felkelő csoportnak a parancsnoka lett, egyébként ez egy kommunista csoport volt, egyébként a Nagyvárad téren november 7-én, a dátum fontos, november 7-én vörös zászló alatt harcoltak a megszálló szovjet csapatokkal. Tehát ugye ez ilyen szempontból egy konfúz dolog volt, és azt se szabad elfelejteni, hogy 56-nak volt egy erősen valós jellege. Olyan, valami olyasmi, mint a 1921-ben a Kronstadti 1937-ben Barcelonában a trockisták és az anarchisták fellépése, az akkor egyébként Gerő által vezetett kominternes stalinista klasszik kommunistákra, ugye miközben közelítettek frankó csapatai. Tehát nagyon ellen, tehát nagyon sokrétű dolog ez, amiről beszélünk. Ősi 1953-tól nagy minden kivévé szegődött, tehát ugye 22 éves volt, tehát azt azért ne felejtsük el, ezt a egy viszonylag hamvas korban volt, 56-ban meggyőződéses forradalmára vált, és az maradt végig. Tehát ő ezt így végig csinálta, én azt gondolom konzekvensen, és nem sokat változtak a nézetei. Én írtam róla egy könyvet, abban én azt írtam, hogy ő egyébként meggyőződését tekintve anarchokommunista volt. Én például személy szerint nem vagyok anarchokommunista, én szabad elvűnek mondom magam, Ősi elfogadta a szabad elvűséget elsősorban Kis János hatására, azt hiszem, de fogcsiporgatva. Tehát ő egy egyenlőségpárti ember volt, egy baloldali gondolkodó, ilyenekből Magyarországon kevés van momentán. Aztán majd lesz.
Műsor végén arra kérem, hogy ajánljunk Ősi szövegeket azoknak, akiknek felkeltettük az érdeklődését, vagy akiket felbosszantott mindaz, amit hallott, hogy ne a Google és ne az internet szemete hozza szembe.
Hát persze, hát azt is lehet, hát minden, csak ugye forráskritika. Hát Ősi István életművéből nagyon-nagyon sok mindent lehet ajánlani.
Valami olyasmit, ami az ő vadságát, lendületét, életteliségét szemlélteti.
90-es évek elején írt egy könyvet, aminek az volt a cím, hogy Gombrowicsa. Gombrowicsa egy lengyel szerző, aki ugye hosszú évekig élt, 20 évet talán 30-at Argentinában, és a Gombrowicsnak az egyik legjelentősebb munkája naplója. És tőzsor olvastam Gombrowicsa naplóját, és közben kommentált az akkori magyar fejleményekkel, meg az ő gondolkodásával, meg mindennel, és akkor ennek például az a cím, hogy Időn Gombrowicsa. Ez például nagyon ajánlom, és nagyon élvezetes olvasmánynak gondolom én. Aztán ott volt neki a Jobok könyve, ahol hát a bibliai Jobbal és helynével és másokkal foglalkozik tulajdonképpen az Isten elleni lázadással foglalkozó művelet. Azt gondolom, hogy nagyon fontos és filozófiai alapozottságú művekről beszélünk. Én azt gondolom, hogy a verseiben is megvan az, ami jelentős és fontos. Azt gondolom, hogy gyerekversei nagyon jók, ugye az utolsó között volt a Halpagár, a Dr. Noha kis zenpéldázatszerű novellácskák, azt is nagyon filozófikusnak gondolom. Amikor már így 70 fölé került, akkor hát úgy egy picit úgy megsuhindott a halálszelem, és hát ettől filozófikusabbá, vagy hogy is mondjam, így megbölcsült, mert amúgy nagyon pontos volt korábban is, de azért elég vad, és itt azért sokféle ilyen megbölcsült, megszelizült gondolat is olvasható ezekben a versében, úgyhogy én azt hiszem, hogy Ősivel kapcsolatban érdemes a késői műveket olvasni. Volt például a kérdés egy barátaimnak című verses kötet, amit nagyon szeretek, de hát, hogyha valaki hozzáfér a publicisztikáihoz, azok bizony nagyon-nagyon jók és nagyon élesek, és azt gondolom, hogy Ady Endre óta nagyon kevés ember volt a magyar irodalomtörténetben és sajtótörténetben, aki hasonló keménységgel és élességgel tudott társadalmat bírálni.
Kedves pre- és post-Google nemzedék, 10 éve halt meg Ősi István, olvassák a hátramaradt örökségét, és olvassák el Vágvölgyi B. András Ősi monográfiáját is, mert lehet belőle tanulni sokat. Köszönöm szépen a mai beszélgetést!
Én is.